Úszik a földben egy ember. Hullámot vetnek a dombok. Tűrődnek fogatlan szájjal. Karja forog a göröngyben. Kidugja arcát a napra, levegőt vesz, s néz ki meretten. Ázalék, alga, gyökerek, giliszták rátekerednek. Repül a felcsapott göröngy, fű. Nagy levegőt vesz, kifújja, amíg a tájék tart. Úszik, úszik az ember elhivatottan. Az égből falapáttal szórják a földet. Nézik.
Ízlés diktatúra. Kortárs dokumentumfilm.
Gabor G. Jukics.
Gabor G. Jukics.
Gabor G. Jukics.
Jukics.
Gabor G. Jukics.
Basement that's a cool. Basement that's
a cool. Quite wrong. Do you
Gabor J. Jukics.
Gábor
Jukics Gábor. Nem járt híres iskolákba, nem voltak megfelelő irodalmi és társadalmi kapcsolatai. Tizenévesként fellázadt a kommunizmus ellen, és száműzetésbe vonult. Jelenleg magyar-amerikai kettős állampolgár. Szembeszegül mindenféle hatalommal. Őszinte és szókimondó személyisége nem egyszer okozott már nehézséget neki. Megalkovásra képtelen egyénisége miatt a magyar irodalmi élet nehezen fogadja el őt és munkásságát, kívülálló maradt. Lehetetlen azonban nem venni róla tudomást. Sokan a szintén beilleszkedésre képtelen József Attilához hasonlítják, akinek a verseit is lefordította. Jukics Gábor is egy meg nem értett géniusz, akinek munkássága tagadhatatlanul része a magyar költészeti hagyományoknak. Ő ismertette meg a magyar közönséget az amerikai stílusú, nyílt felolvasó estekkel. Először mutatott be költészeti performanszokat jazz kísérettel. Szintén ő volt az, aki meghonosította azt a fajta neobit esztétikát, ami sokakat szintén József Attilára emlékeztet. Gábor már eddig is nagy hatással volt a költészetre. Nem lehet és nem is fognak elmenni a munkássága mellett. Ennek jele az a kiállítás is, ahol 20 ismert képzőművész készített egy olyan alkotást, amelyet az ő versei ihlettek. Meggyőződésem, hogy József Attilához hasonlóan Gábor halála után is hirtelen rádöbbennek majd az irodalmárok, hogy mekkora költőt veszítettek el ebben a kívülálló személyiségben. És ő is csak a halála után kapja majd meg a méltó elismerést. Azért remélem, hogy mielőbb megtörténik, és még ő is tudja majd élvezni. Bár ő maga valószínűleg el sem hinné, ha így lenne.
Gábor szerintem, hogy úgy mondjam, nehezen kezelhető, néha totálisan lehetetlen boldogulni vele, de nagyon tehetséges. Sőt, egyenesen nagyszerű. Fontos, hogy az emberek tudják, mennyire tehetséges.
Fiatal vagyok, és gyönyörű, és annak látom magam. Csak vicceltem. Nem érdekes senki véleménye. Teszem, amit tennem kell. Nem akarok dolgozni, fordítani akarok. Csak ennyit szeretnék. És hogy az emberek megtudják, milyen költők élnek körülöttük. A költészet az élet lényege. Nagyon fontos dolog. Költészet nélkül nem lenne élet. Költészet nélkül meghalna a lélek. Mind olyanok lennénk, mint azok a disznófejű bankárok, meg üzleti tanácsadók.
pig heads and or their cancerous
faces. Azok aztán csak a pénzzel törődnek, nem olvasnak verseket, lélek nélkül élnek.
They don't read poetry. They don't have any soul. They don't have hearts. They're dry.
Nem ismerik a művészetet. Szárazak. Csak képzeld el, és azt akarják, hogy az emberek csak a pénzzel és a termékeikkel törődjenek. Nem igaz? Vegyél meg, vegyél meg! Én nem árulok semmit. Nem vagyok sem ügynök, sem kereskedő. Én költő vagyok. Én verseket akarok írni minden áron. Először 1991-ben vagy 92-ben találkoztam Gáborral. Akkoriban St. Louisban volt egy Poetry Beat című rádióműsorom. Egy alkalommal felhívást tettem közzé, hogy ha akad bárki, aki beszeretne kerülni a műsoromba, küldjön egy kazettát a verseivel. Nem szoktam ilyet csinálni, éppenséggel az volt az egyetlen alkalom. Egyetlen válasz érkezett Gábortól. Fogalmam sem volt, hogy él St. Louisban egy magyar költő, akinek ilyen versei vannak, ennyire szokatlan, vad, és nagyon eredeti, rövid, kis szürreális versek.
Kerestem a magyar irodalmat Amerikában, és alig találtam valamit. Szinte semmit. Úgyhogy elkezdtem kortárs magyar költőket fordítani. Aztán komolyra fordult a dolog, és megkértem Michaelt, hogy segítsen. Körülbelül 60 verset fordítottam magyarul angolra.
Semmit sem tudtam a magyar költészetről. De érdekelt és jó kihívásnak ígérkezett, úgyhogy azt mondtam, vágjunk bele. Ennek a munkának lett aztán az eredménye az Úszik a Földben című gyűjtemény, amiben 40 költő művei olvashatók.
Az én szememben Gábor egy élő legenda. Megcsinálták Michael-lel ezt a könyvet. Oda jött és azt mondta, 4 évig dolgoztunk rajta. Erre én jó, belenézek. Egy hét múlva kaptam egy csomagot. Több hét betelt, mire átrágtam magam rajta, de lélegzetelállító volt.
Legnagyobb részt távmunkában dolgoztunk. Gábor nyers fordítást készített a versekből. Hozzátette a maga költői érzékenységét és angol tudását, aztán átadta nekem a munkát, én pedig a legjobb tudásom szerint tovább csiszoltam őket. Aztán összejöttünk, és ott kezdődött az igazi munka. A közös munka során mindig felszabadult valami titokzatos erő, ami segített abban, hogy az amerikai olvasó számára is érthetővé váljon az eredeti szöveg igazi értelme.
Az elején még nem ismertem személyesen. Aztán rájöttem, hogy bárkit elküld melegebb égtájra. Ami a szívén, az a száján. De legalább őszinte, és ez manapság a legnagyobb dolog.
Ha számítana a pénz, nem költő lennék. Lenne mondjuk egy zöldséges standom valahol a belvárosban is, répát meg mogyorót árulnék. Gyerekkoromban szerettem piacra járni nagyapámmal. Egyszer fellökött egy birka.
Utaztak mindenfelé.
Házaltak a könyvvel vidéken, városban egyaránt, minden könyvvásáron. Még Kanadában is. New Yorkba is elmentek, hogy népszerűsítsék, és végül eladtuk a könyveket. Ez már önmagában is értékessé teszi a könyvet. Véleményem szerint a költők személyisége is legalább annyira fontos, mint a verseik. A verseken keresztül megtapasztalhattam, hogy Gábor tud kedves, megértő és nagyvonalú is lenni, és még inkább megkedvelhettem.
Kérdezhetek még?
Jaj, ne!
Mikrofon próba, check, 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 check. Adj egy checket, Brad. Inkább ne adj, úgyis csekkolsz majd.
Betting. I bet he's a traveler too.
Szemöldökéről látni.
And the arch of his eyebrow it shows on his face is the forest, rot, parched grass, smoke, autumn. Who knows? Perhaps he came on the water. Steel through Viking blonde wind under vast skies, the rocking of sail canvas mornings are in his eyes. There is rude wild shrubbery growing in his arms, and the southern window's memory imprisons him with its charms. Strange sounds, strange spaces, ears locked in sweet scents of night, lean forward with him to mingle with the dark, mysterious light.
Beszélgessetek a karrierjéről.
Beszéljünk a festő karrieredről.
Nincs is olyan.
Dehogy
de nem tartom festőnek magam, ha már erről kérdezel.
Ez már önmagában válasz is a kérdésre.
És rögtön ez az első kérdésed.
Nem ez a kérdés, csak felvezettem a kérdésemet, hogy beszéljünk róla. Kántor Péter, költő, akit önmagáról kérdezek.
I'd like to ask to tell him about, tell us about himself.
Komolyan nem tudom, mi érdekelné manapság az embereket. Hogy is mondjam, szerintem nem lehet ma elvárni az emberektől, hogy érdekelje őket a költészet. Elmegyek egy felolvasásra, ott a közönség. Én meg azt kérdezem magamtól, szép, hogy itt vannak, de vajon mi érdekli őket? A versek, vagy inkább maga a költő? De nem akarok panaszkodni.
Csak nyugodtan. Nyugodtan.
Szívesen panaszkodnék, de nem hiszem, hogy bárkit is érdekel.
Kántor Péter egy szellemi óriás, egy kis termetű ember testében. Mindig eszembe jut, hogy mennyire kifejezi szellemi nagyságát az, ahogyan a hatalmas fejét hordja azon a kicsi testen. Számomra a kommunizmus végét legjobban az ő egyik verse fogalmazza meg, ami szintén bekerült az Úszik a Földben című antológiába. Így kezdődik. Kántor vers
látod, ez a béke. És aztán egy hangversenyről ír így. Béke. Fel tudod fogni, mit jelent ez? Miben van részünk itt a koncertteremben? De mikor lesz már szünet, hogy felállhassak és kisétálhassak kicsit a szemerkélő esőbe, távolabb kicsit a hegedűktől, és rágyújthassak a büdös cigarettámra? Mikor lesz már szünet, amikor mindenki kiköhögteti magát?
Én azt mondanám, szabadúszó vagyok. Ami nem egy egyszerű helyzet. De igazából nekem a versírás nem munka. Nem írok naponta verset, ahogy mondjuk egy asztalos készíti minden nap a bútorokat. Én egyáltalán nem így dolgozom.
Hogy ítéled meg a magyar irodalom helyzetét a világirodalomban?
A mai világból szerintem kicsit kiszorult a magyar költészet.
A háttérbe szorult?
Igen. Az irodalom partvonalára. Maga az irodalom is a kultúra peremén foglalt csak helyet, és még ennek is a peremén található a magyar költészet.
Igen.
Ez persze nem azt jelenti, hogy ne lenne jó és érdekes, különösen számunkra.
Balog Attila, de sokan vádolnak azzal, hogy eltúlozzuk Attila cigányos életérzését, fájdalmát. Magyarországon azt sem tudják, hogy létezik. Valószínűleg, mert cigány származású, vagy azért, mert rokkant. Remélem, most majd az úgynevezett nagyköltők, akik önteltségükben senki mással nem törődnek, ők is elismerik majd. Remélem, elgondolkoznak azon, hogy hogy lehet, hogy Balog Attila verseit kiadják Amerikában. Az övéket meg nem. Nagyon érdekes, hogy Attila hogyan lett rokkant. Azt hiszem, most 49 éves. Gyerekkorában volt egy járvány. Nem emlékszem, mi a neve, de valamiféle gyerekbetegség. Az orvosok városról városra, faluról falura jártak, és beoltották a gyerekeket, de sosem mentek a cigánysorra. A híres magyar orvosok azt mondták, hogy elfogyott a vakcina, de szerintem vagy rasszisták voltak, vagy féltek a cigányoktól. Minden esetre Attila megbetegedett. De még mindig él. 5 gyönyörű gyermeke van, 2 asszonytól, 4 fiú és 1 lány. Szerintem ez nagy dolog. Nagyon nagy dolog.
Attila verseit nagyon nehéz lefordítani. Nagyon komplex költő. Rengeteg fájdalom van az írásaiban, és sokszor tesz hatalmas képzeletbeli utazásokat. Egyszerre van jelen a földi élet sarában és a kozmoszi magasságokban, folyamatosan ingázva a két pólus között. Nagy kihívást jelentettek a versei. Annyi érzelem van bennük, hogy egyszerre erőt adó és fárasztó is dolgozni velük. Sokszor valósággal kényszeríteni kellett magam, hogy odaüljek a gép elé, vagy az íróasztalhoz, és megbirkózzam velük. Azt a fajta komplexitást és jelentőségteljességet éreztem velük kapcsolatban, mint Ingmar Bergman filmjeiben. Tudtam, hogy abszolút megéri a fáradtságot a velük való munka, ugyanakkor tudtam, hogy egy nagyon sötét helyre vezetnek, ahová nem biztos, hogy el akarok jutni.
Igen, hát tulajdonképpen én 24 éves, 26 éves korom egy 2 zárt közösségben jöttem. Az egyik ilyen zárt közösség az a cigánytelepi közösség volt. A másik zárt közösség pedig a kórházi. És amikor én kikerültem mindkettőből, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen milyen borzalmakam. Amíg benne voltam ebbe a két fájdalmas közösségbe, addig nem fáj. Az a kívülről látom, vagy kívülre kerültem, most már megdöbbenek, hogy nem csak számomra, hanem a többi részvevő számára is, akik ebben a közösségben értek, hogy ilyen. Amikor a magam életét kellett élni, akkor ezek nyomot hagytak. Ennek közben a legborzalmasabb tulajdonképpen a szerelmi kapcsolataim. Hogy a nők, akiket megismertem, ők én felé nyitottak voltak. Addig a pillanatig, amíg ennek társadalmi konzekvenciája nem lett. Én 2 nősültem, és mind a 2 falakba ütköztem. Azon szívesen elgondolkodom, hogy miért győztem mégis én mind a 2. Mert az előítélettel szemben én tudok védekezni. Pont azért, mert teljesen nyilvánvaló, hogy én cigány ember vagyok. Míg a gyerekeimnél ez nem nyilvánvaló. De valószínűleg nagyon egyszerű a helyzet, hogy akkor nem közösségben kell gondolkodni, hanem személyekben. A második házasságomnál nagyon komoly problémák voltak, mert az anyósom is és az apósom is vérfertőzésnek gondolták azt, hogy egy magyar lány, egy cigány férfi van ére. De ehhez talán még hozzátartozik az a társadalmi rajz, hogy a magyar lányok szívesen ismerkednek cigány férfiakkal. Ezt valószínűleg tartom, hogy azért van, mert az egzotikus állatban megtalálták a homo sapiens.
Ez a kabaréból volt. Gábor egy kisházikóban él, ahol az apja is született. A Duna közepén, a Csepel-szigeten áll. Gyerünk, gyertek be! Csukd már be az ajtót! Ez nagyon drága dolog, ezt ne csináld vele! Tudod, mennyibe kerül ez? 3000 forint! Fel kell szeletelni, és majd mindenki leszedi a héját annak a szeletnek, amit éppen eszik. Ha így csinálod, egy csomót elpocsékolsz. Láttad? Rossz ez az egész. You can't do that.
Vegyél elő tányért,
és rá kell tenni. Kifelé a konyhába, nyomás. Te is kifelé!
Majd ő megcsinálja a kaját.
Pedig valaki segíthet is.
A magyarok lobbanékonyak. Talán a paprika miatt, nem tudom, de Gábor sem kivétel. Rengetegszer láttam már, ahogy másokkal üvöltözik, és ahogy mások üvöltöznek vele.
Szeretek vitázni. Szeretek vitatkozni. És szeretem hangosan kimondani a dolgokat. Ebből sokszor volt már bajom. Üljenek le, nekünk jó állva is. Ő is állhat. Azt hiszem, letört a fogam. Éreztem, hogy roppan valami, és lenyeltem. Itt egy jó kis...
Szóval ott állsz majd, és...
Nem mozgok majd, miközben bemutatlak.
Oké. Okay.
Te meg majd azt mondod, ó, helyesbitek. Azt mondom majd, hölgyeim és uraim, egy költő műfordító üzletember, aki ki tudja, mióta él már Magyarországon, és ezt is el fogja mondani.
Van egy korszak a magyar költészetben, amivel én személy szerint nagyon nehezen tudok mit kezdeni. Ez kb. 1900-tól úgy 20 évvel ezelőttig tart, amikor a költészet rendkívül elvont, rendkívül filozófikus és intellektuális. Természetesen nagyon áthatja a politika is, bár néha rejtett formában. Nagyon érdekesnek tartom, hogy ugyanakkor van egy fiatalabb költőgeneráció, a most 45 év alattiak, akikkel viszont nagyon könnyű azonosulni. Volt egy generációváltás a költészetben, alig hanem amiatt, hogy Magyarországon annyira gyorsan és sikeresen zajlott a rendszerváltás, és hogy hirtelen az európai országok élvonalába került. A költőknek sem kell már politikáról írniuk, vagy filozofikusan siránkozniuk. Írhatnak a modern városi életről, a szerelemről, a szexről, amiről csak akarnak. Én nagyon szeretek Magyarországon élni. Szerintem gyönyörű ország, és sokkal érdekesebb itt az élet, mint az Egyesült Királyságban, ahol felnőttem.
Onward, broken spaceman, park your wounded frying pan on Jupiter. Speed your crippled messenger, bring a song of love to her on Jupiter.
Egyetlen dolgot nem javasolnék senkinek. Barátnővel jönni Magyarországra. Azt nem ajánlom senkinek.
Mert?
Mert annyi a gyönyörű nő errefelé. Csinosak, szexisek, és annyira mások, mint az amerikai lányok. Gábor is tudna mesélni erről.
Gábor és a nők. Gábornak rengeteg gyönyörű barátnője volt. Gábor a vékony nőket szereti. Volt egy magyar ismerősöm, akit mindig is csodaszépnek és karcsúnak gondoltam, de Gábor Daginak nevezte. Nagyon meglepett a dolog, mert Amerikában mindenki sugárzóan szépnek és nátszál karcsúnak találta volna. Mindig nagyon vékony lányokat választ. Ismertem élete szerelmét, akivel nagyon hosszas, sevelet se nélküled viszonya volt, és emellett körülbelül fél tucat barátnőjével találkoztam még. Mikor párszor Magyarországon jártunk, előfordult, hogy összefutottunk az utcán volt barátnőivel, és mind imádják őt. Gábor minden barátnőjével baráti viszonyban marad, úgyhogy annyian vannak, mint égen a csillag.
Én szeretem a nőket. Mindenfajta nőt szeretek, bár a dundikat nem. Egyébként ő volt egy pár barátnőm. Ő Edina. Ő itt Réka. Nem bírom elviselni, ha egy nő sokat beszél. Ezért aztán nem nagyon járok bőbeszédű nőkkel. A csendes lányok az eseteim.
Ti még nem ismeritek egymást. Mi az első benyomásod Gáborról? Nem téged kérdeztelek.
Nem tudom, még nem tudom megmondani.
Változik?
Tessék?
Változik?
Egyfolytában.
Nehéz újra szerelmesnek lennem. Azt hiszem, szerelmes vagyok most is, de nem biztos.
Életed utolsó pillanatában melyik nő jutna eszedbe?
Hogy melyik? Azt hiszem, egy amerikai lány. Egy New York-i. Elszúrtam. Egy évig jártunk, aztán... Nem tudom, hova tettem az eszem, de szakítottam vele, pedig nem kellett volna. Gyönyörű volt, és mégis okos is, és szociális munkásként dolgozott, igen. Ő ugrik be most is. Kedd este, oké? Megnézzünk egy magyar blues együttest. Az a fickó legalább 60 éves. És olyan hangja van, hogy olyat még nem hallottál.
Mikor a kutyákon utána vereztünk, meghallom, alán ne vagy le. Kedves testvérünk, közepébe köpni, elleneimmel kibékülni, hosszú késsel megölni.
Van egy lemezük, a vadászat. Arról szól, hogy farkasokra vadásznak. A farkas te magad vagy, az ember. Ez egy József Attila vers volt.
Ülni, állni, ha ülni.
Az ülni, állni, ölni, halni. Ő Cucorelli Endre, a költő. Rengeteg díjat nyert, nem is tudom hányat. És azt szerettem volna, ha azt mondom, hogy úgy néz ki, mint Bruce Willis, akit én személy szerint nagyon utálok, de lehet, hogy ő nem.
Nagyon jó a Magyarországon, nagyon jó az irodalomoktatás. Tehát tulajdonképpen mindenki, aki elvégez bármilyen iskolát, ez tulajdonképpen a magyar költészet legnagyobbjaival eléggé konfrontálódik. Ennek megfelelően én magam is nagyon sokáig arra gondoltam, hogy olyan, hogy ma írni verset, ez egy kicsit ilyen avittas, ilyen anakronisztikus dolog, és rendes költő az már legalább 150 éve meghalt, önképpen annak az analogiája, hogy a jó indián, a halott indián, tehát hogy a jó költő az a halott költő. Aztán ez csak mint egy ilyen villámcsapás ért volna, hogy visszatértem az almhoz, de akkor se gondoltam azt, hogy ebből valami módon én meg tudok élni, vagy egyáltalán valaki fogja akceptálni az én dolgaimat, mégis meg tudtam azt oldani, hogy mondjuk feláldoztam, hogy úgy mondjam, a karrieremet, meg ezt, meg azt, tehát tulajdonképpen visszatértem az irodalomhoz, és azt gondoltam, hogy majd én mindenféle fizikai munkákból fogok élni, és csak úgy magamnak fogok írogatni. Történész akartam lenni, pontosan nem akartam, csak úgy gondoltam el magamat, mint aki majd történész lesz, és ezt is tanultam az egyetemen. Azt történt, hogy ilyen magánéleti dolgot is mondjak, hogy tulajdonképpen akkor majdnem megnősültem, és igazából ezért nem nősültem meg, mert úgy gondoltam, hogy ilyen olyan életformára leszek kényszerítve az irodalom által, amelyik nem teszi lehetővé, hogy mondjuk egy családot tartsak fönn. Vannak, azt gondolom, hogy maga az irodalom, vagy egyáltalán művészetek vannak rám nagy befolyással, inkább úgy gondolom el, hogy tőlem teljesen távol álló poétikák is nagyon érdekelnek, és mint olvasó nagyon szeretek olyan poétikákat is olvasni, olyan beszédmódokat is olvasni, amik egyébként mint író tőlem teljesen távol vannak. Tehát azt gondolom, hogy az autentikus szövegek érik el azt a hatást, amit úgy nevezünk, hogy műélvezet. Tehát akkor élvezünk egy szöveget, a szónak, ha tetszik, ilyen zsigeri vagy biológiai értelmében, akkor áll fel a szőr az ember hátán, hogyha egy olyan szöveget olvas, de lehet ez zene is, lehet képzőművészeti szöveg is, amelyik autentikus, tehát amit a szerző belülről csinál meg. Szóval az, aki általános véleményt tud alkotni, mondjuk az európai, vagy akár a magyar irodalomról, és azt szerintem téved. Tulajdonképpen ezt nagyon nehéz megtenni. Az ember minél többet olvas, annál inkább látja, hogy milyen hiányosságai vannak, és nagyon-nagyon nehéz ilyen általános érvényű dolgokat mondani. Hát nem tudom, hogy amit most még mondjak valami.
He thinks it's enough.
Szerint ennyi elég volt.
My sweetheart, put. My sweetheart, put the tea on. In the meantime, I light the fire in the stove. No, you put the tea on, and I light the fire in the stove. No, you do. No, you do. Die.
Dögré meg.
Ezt itt úgy hívják, hogy a kis fa. Hippi koromban mindig itt lógtunk. Mi voltunk a magyar hippik. Nem jártunk dolgozni meg ilyenek. Néhányan már meghaltak, néhányan alkoholisták lettek, néhányan meg befutottak. Én még élek, de nem lettem híres és gazdag. Szóval mindig itt lógtunk, jazzt hallgattunk, csajoztunk, és magyar drogokkal kábítószereztünk. And we took some Hungarian drugs, which were some. Ezeket a kábítószereket a lelki problémákkal küzdőknek, meg a fogyni akaróknak írták fel. And people who wanted to lost weight. Nagyon jó hangulata volt ennek a helynek. Na most már le van zárva, mert állítólag veszélyes. Erről senki sem beszél. Senki sem tud a 70-es évek ifjúságának kultúrájáról. Hogy mit csináltunk, hogy csináltuk, milyen szerekkel éltünk. Pedig fontos lenne. Ma már a fiatalok akár crack-et is vehetnek. Kapható minden, amit csak az eszükbe jut. Igen, a legtöbb középiskolás drogozik. Ma már ez a kastély múzeum, meg színház, meg bármi, ahol pénzt lehet szedni a turistáktól. Volt már részed abban az élményben, mikor esik is az eső, meg nem is? Amikor itt még esik, de ha arrébb állsz, ott már nem. És az arcod egyik fele vizes, a másik meg száraz. Adjunk neki is egy kis pénzt. Hiába. Robotmúltúbal kezemmel keresem a zsebemben anyám és apám. Előveszem és beteszem a másikba őket. De nem bírják ezt a klímát. Visszahullanak. Thank you.
szürkület csillaggal. Poharat forgat és alkonyt, ujjai közt virág is még, de többé nem fordulhat elő a tenger, nem mosdathat a csend. Aztán az iszonyatnak fel kell támadnia, bármit lát, halálát éli, csak csont, füst, jázminág, pillanatok nélkül. Megy a végtelen.
Nyisd ki! Keszthelyi Rezső egy élő legenda. Költő és szerkesztő, az egyik legnagyobb magyar kiadó szerkesztője nagyon régóta. Nélküle sokkal szegényebb lenne a magyar költészet. Azt mondta, Gyukics, te nem tudsz gondolkodni, lepj meg valamivel.
Én meg azért írok, mert szeretik megismerni valamit. Egyébként Goethét idézem, jó? Ha az ember nem ismer meg valamit, akkor nincs. Nekem a hivatásom magammal mindig az írás volt.
Rezső és Gábor jó barátok.
Mindketten kívülállók. Rezső nagyszerű szürrealista költő.
Nem tudom, magára vállalná-e a szürrealista jelzőt, de a versei egyedi hangvétele mindig nagyon mélyen érinti a közönséget, amikor Amerikában felolvasom őket. Keszthelyi Rezső, hallgasd a tollakat. Hallgasd a tollakat, átcsókoltad a leggyönyörűbb kezed, és a talpad viszi a sivatagot lent a holt tenyerén. Hallgasd a szemed, az elsírható ágyazásokat. Csontjaidra kifeszül a tenger, visszatérnél most már a pontba, ha vörös lenne végre a virág, és betérne a szádba a hó, ahogy elolvadsz. A tetőkben te hal, szobákban megfoghatatlan halál, és szélben a kő, a leggyönyörűbb kezed átcsókoltad. Milyen volt költőnek lenni a kommunizmusban, és milyen most?
Rövidre foglalkozom. Egyfelől. Ízlés diktatúra mindig volt és lett. Hogy a történelem mindig volt, mondok a változó. Történelem mindig volt, és az őket. De az azon belül az ember nagyon szabad lehet. És megint, engem nem adtak ki Magyarországon 70-71-ig. És utána jött a Rólai György, nem is meg. És vagy a Tőzsér Árpád, a pozsonyiak kiadtak. Én nem éltem meg. Nem pozitív. Politikai okokból, nem politikai, egyszerűen volt valami ízlés diktatúra.
Az ízlés diktatúrának nem felelt meg, amit én műveltem.
Volt három tag. Nem volt rá bátran a szövetlenül, nem volt bátran a sosos rának, a harmadik, megkövetően a különbözőt, tehát a pályában.
Tudtak azért írni és publikálni a költők. Csak éppen politikailag helyesnek kellett lennie az írásoknak, és óvatosan kellett fogalmazni. Ő is metaforákban és szóképekben volt kénytelen fogalmazni, de a legtöbb költő így birkózik meg az ilyen helyzetekkel. Voltak, akik persze a politikai nyomás miatt nem publikáltak.
1990-ig Magyarország megszállt és elnyomott ország volt. A politika szerves része volt a mindennapoknak. Hiába nem akarta érinteni az ember a politikai témákat, mint ahogy sok költő nem akarta, egyszerűen nem lehetett kikerülni a dolgot. Keszthelyi Rezső barátom pedig teljesen elzárkózott mindenféle politikától. Sokkal inkább olyan jellegűek a versei, mint egy francia költői. Az 1950-es évek előtt teljesen másról szólt a költészet.
Mert azért,
ha még van idő, nem tudom, van idő, olvas egy verset tőlem, vagy én olvasok tőle, hát én magamat olvasom benne, vagy találom meg. Vagy nem találom meg benne magamat, ha akkor ő nem ért nekem sem. Gábor, úgy közüzze, ha ő benne magamat nem ismerem,
ha nem ismerek magamra abban, amit csinálok, akkor nincs értelme. Az ember életét nem lehet cenzúrázni.
Na, akkor már az ember saját magát cenzúrázni, nem tudom meg.
Because then you blackball yourself.
Akkor meg mindenki.
That's unavoidable, and then why you leave them?
Vendégünk Ladik Katalina, költő, színésznő és performance művész. A volt Jugoszláviából érkezett Magyarországra.
És ezek a nyelvi gátak arra ösztökéltek, inspiráltak, hogy túlmenjek a nyelvkorlátain, és ezért kifejlesztettem a költészetnek azokat a dimenzióit is, amelyekkel rögtön tudok kommunikálni, hatni. Ilyen a fonikus, fonetikus költészet, sound poetry, és a vizuális költészet, és a performance.
Ladik Katalin gyönyörű performance költő. Maguk a leírt versei is minden értelemben nagyszerűek, de sok irodalmár nem érti az összefüggést a költészet és a performance között. A hangját és a többi adottságát is használja, és ezért különcként tekintenek rá. Kati az előadásai során a hangokat is ugyanúgy használja, mint a szavakat. Az amerikai körútunkon az ő verseit is előadtuk, és a művei hatására találtuk ki a szimultán felolvasást. Aminek az a lényege, hogy egyszerre olvassuk a verseket angolul és magyarul is. A közönség pedig mindkét nyelv hangjait hallja, ahogyan visszhangozzák egymást, és valami egészen különleges új dolog születik belőlük.
Merz a szegénység művészete. Itt minden a romokból épült meg, szemétből és az utcán összeszedett dolgokból. Lesz itt egy József Attila kiállítás is, és Ladik Kati is fel fog lépni.
Mit?
Van egy kis házi pálinkánk.
A pálinka, pálinka, aha.
A pálinka az magyar dolog.
Házi főzésű. Valami házi brandy.
Csak be ne rúgj tőle, haver.
Kicsit kevés poharunk van, és tehát, hogy majd vissza lehet hozni a poharat újabb. Igen, tehát, hogyha isztok még akkor, hogy mindenkinek olyan sem lehet poharra.
Triceps, he's the guy who's running.
Ő Triceps. Ő csinálja ezt a helyet, bármi is legyen. Egy ipari művészpince, ami a szegénység művészetéről szól.
Készültek a munkásságába. Az aljában pedig oda tettük azt, amit a szegények abban az időben vágyhattak, hogy volt meleg fürdővízük, volt esnek szemük, volt krumpli, és volt egy fenyőfa.
So this is actually.
Ez egy karácsonyfa.
This is actually a Christmas tree.
Én nem voltam ismeretlen Magyarországon. Elég nagy hírem volt. Kétes hírem is volt, mert az avantgárd irodalom és azzal, amivel én foglalkoztam, a performance, a fonikus költészet, happening, az, tehát ilyen értelemben Jugoszláviában mi előbbre voltunk néhány évtizeddel. 68-ban vettem részt először egy nagyon, utólag kiderült, nagyon jelentős happeningen Budapesten. Az akkori jelentős avantgárddal, akik teljesen illegalitásban voltak, és hát nagyon sokszor betiltották őket. És ez az én első közös szereplésem a magyarországi avantgárddal, ez bizonyos rétegben nagyon jelentős volt és emlékezetes, míg a hivatalos irodalmi és a művészeti körök miatt, emiatt el voltam ítélve, és nagyon sokáig, de még a mai napig is, tehát 30 év után is meg vagyok bélyegezve. 70-ben és 71-ben akkor elkövettem azt a nagyon merész gesztust, hogy költőként merész öltözékben, egy bizonyos sámán jelmezben eléggé erotikus ilyen szőr jelmezben egy ilyen sámán rituálét adtam elő, és emiatt aztán a szószoros értelme büntetve voltam a magyar irodalmi körökben, Magyarországon is és Jugoszláviában is. 76-ban megjelent az első fónikus költészetet tartalmú lemezem Belgrádban. És ezzel a lemezzel aztán úgy berobbantam a világba, ugyanis rögtön meghívást kaptam Amsterdamba, aztán később Párizsba a lemez alapján, mert nagyon jónak tartották, és egyéninek azt, amit én a hangommal, mert én mindent a hangommal csináltam, nem hagytam semmit a technikára.
Igen, Mariskám, összeszedte csotocskám, megolották, s vettek a fejébe gyönyörű szép kalapot. Négy fekete ló mögöttem repül. Fekete szemű anyám, enyhíts szomjadat a sötét szobából. Eljük az este, tüzek hamuban akarlak. Ablakodat befalazom, a vakablakba ültetlek. Itt van a valahol, 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 itt van a valahol darabol honnan tőle
Magyarország vagy imádja, vagy gyűlöli költőit. Bálványozzák őket. Szobrokat állítanak az emléküknek, utcákat neveznek el róluk. Még lakótelepek is viselik a nevüket, de mindig csak akkor ismerik el őket, ha már meghaltak. Életében minden költőnek szenvednie kell, mert a magyar szenvedésre született nép. Ez egy szegény ország, ahol az emberek megszenvednek a mindennapi betevőért, és évszázadokon át leverték a politikai függetlenségért vívott harcokat újra és újra. Néhányan egy-egy forradalomnak estek áldozatul, mint például Petőfi Sándor, aki a csatamezőn tűnt el az 1848-49-es szabadságharc során. Sokan pedig számkivetetten élnek, még a számkivetetek között is kívülállóként, mint például József Attila, aki ma a legkedveltebb 20. századi magyar költő. Tehetségét azonban csak halála után ismerték el, miután 1937-ben, 32 évesen öngyilkosságba kergette a nyomor és a depresszió. A költők a többi ember vágyait és szenvedéseit is megfogalmazzák. A magyarok mindig csak akkor értékelik őket, amikor már késő. A haláluk rádöbbenti az embereket a saját örömeik és álmaik fennköltségére, és gyötrelmeiket egyfajta kozmikus méltósággal ruházza fel.
Nem tetszettem neki, talán a bőrszínem nem volt megfelelő. Minden esetre többször is elutasított. A költészet nem eladó, a verses köteteket nem árulni, hanem osztogatni kéne. A kenyeret is, azt is ingyen kellene adni. Ingyenes kellene, hogy legyen a kenyér, a tej, a költészet. Ja, és a közlekedés is. Ha még George Bush is lemondana, a világ sokkal jobb hely lenne. Bárki bemehetne egy bárba, hogy igyon egy Guinness-t. Azt is ingyen, vagy bármit, amit akarnak. Ingyen teát vagy kávét. Én is szeretek inni, mint a költők általában, de nem játszom, pedig néhány költő játszik is. Egy Grincingi nevű bárba járok. A boruk nem a legjobb, de legalább nem fáj tőle a fejem. Fröccsözök. Ez a Castro nevű hely. Azt hittem kemény gyerek vagy, de te berúgtál.
Nem is.
Na mi az?
Lehetnék kemény is, ha akarnék, de nem akarok.
Ja, hajnal kettőig nem vagy kemény, aztán meg mégis. Általában otthon szilveszterezek. Nem akarok, nem szeretek berúgni az év utolsó napján. Jön a busz, szálljunk fel. Ő is jó barátom, csepeli munkás, és nálam van az öngyújtója valahol. Szerinte fontosabb a nyugalom és a béke, mint a pénz. Ez a fickó azt mondta, nem érdekli a pénz. Engem sem érdekel, ha érdekelne, nem költő lennék, hanem építész, vagy juppi, vagy bármi más. De másképp jár az agyam. Egyszerűen utálom a juppikat. Ők is utálnak engem. Azt csinálom, amit szeretek csinálni, még ha nehezen élek is meg belőle. Napi pénzgondjaim vannak. Verseket írok és fordítok, ezt meg nem fizetik meg túl jól. Az amerikai újságok például egyáltalán nem fizetnek, inkább kiadják híres költők rossz verseit. Na jó. Nem mind rossz, de sok közöttük a középszerű. Szóval az ő verseiket kiadja például a New Yorker, és hatalmas pénzeket kaszálnak vele, de a legtöbb lap egyáltalán nem fizet. Magyarországon igen, de itt sem sokat. Mondjuk kap az ember két versért 10 000 forintot. Bocsánat. Kiadják most a verseimet Erdélyben, és a kiadó azt mondta, hogy nem tud pénzt adni, de tudnak küldeni eredeti fafaragókést. Én meg azt feleltem, oké, nem kell a pénz, küldjétek el a kést. Ez többet ér minden pénznél, úgyhogy ez lett a honoráriumom. Nem vehetek rajta ételt, és valamiből meg kellene élnem, de ha jobban érdekelne a pénz, már nem Gyukics Gábor a költő lennék, hanem Gyukics Gábor a visszerelő, vagy utcaseprő, vagy mit tudom én. Az emberek csak azt nézik, mennyi pénzed van. A társadalom, vagy mondjuk így, az irodalmi körök, és sok ilyen van, most ők kiszúrnak néhány embert, kanonizálják őket, és onnantól ők a nagy költők. Nekik jut minden pénz és figyelem, és én meg Keszthelyi Rezső, meg Ladik Kati, kiszorulunk az egészből. Rezső az egyik legnagyobb magyar költő, és még egy díjat sem kapott soha. Sok más költő is mondja, amikor találkozunk, hogy én is költő vagyok, még díjat is nyertem, még sincs állásom.
Milyen lehetőségei lennének egy költőnek? Ha van mondjuk egy teljesen más végzettsége, dolgozhat például vegyészként, vagy bármi másként. De mi, akik egész életünket az irodalomnak szenteljük, elmehetnénk mondjuk egyetemre, vagy gimnáziumba tanítani. Vagy esetleg lehetünk még szerkesztők. Nem nagyon hiszem, hogy valaha is tanítani fogok megint. Ez azt jelenti, hogy sosem leszek gazdag ember. Nem utasítanék el egy jó vagy közepesen jó fizetést valahonnan, de senki sem jön utánam, hogy hé, Péter, fogadd már el, megérdemled ezt a pénzt.
Pedig megérdemled. Sok költő megérdemelni, pusztán a költészetük miatt is.
Azt hiszem, sok ilyen ember van, és elég elkeserítő a helyzetük. Nagyon nehéz például Gábor helyzete is, hiszen rengeteget dolgozik, mint költő és szerkesztő. szívét, lelkét beleadja a munkába, és alig 10 000 forintot kap. Vagy sokszor 10 000-et ígérnek, és amikor kész van, akkor derül ki, hogy mégiscsak 5 000-et tudnak fizetni. Ez borzasztó. És mit mondasz? Hogy fogsz belőle megélni?
Furcsa helyzet ez. Én mindig csak nincstelen kiadókkal találkozom, mint például Brad, az amerikai kiadó. A magyar kiadóm, a Fekete Sas pedig csak tisztelet példányt ad nekem a könyveimből. Ez a szervezet azt mondja, hogy csak a kortárs magyar költészetet támogatják, de az amerikai versek magyarra fordítását nem. Kérdem én, hogy miért? Ezek a költők ismeretlenek itthon. Az előző könyvünk a Félmeztelen múzsa. Senki sem ismerte ezeket a költőket, most meg már igen. Sokan csalódottak, hogy nem tudunk támogatást szerezni, de hát mit tehetnék? Nem leszek megalkuló, csak hogy nagyobb tévém legyen. Nincs is tévém, se videóm. Csak egy magnóm van. Meg egy 15 éves számítógép, amin semmit sem lehet csinálni. Ennyim van.
Urbánus írók egyikese fogadja szívesen a cigányírókat. A népi írók azért nem, mert a cigány még mélyebbről jött, mint a magyar paraszt. Most ilyen irodalom politikai helyzetben mit tehet egy közép-európai cigányköltő. Most én tulajdonképpen nem is az írást, nem a konkrét gyakorlását tartom fontosnak az írásnak, hanem a folyamatos gondolkodást. Hát én tulajdonképpen amióta eszmélek azóta. Ez a, tehát ha az elmém kreatív és örökké mozog, akkor szándék nélkül is íródhat vers. Ennek ellenére a vers írás nem csoda. De szerintem ez egy konkrét lelki élménynek az eredménye igazán. Ahhoz,
elég sok versét értem, de nem mindet, mert olyan elvontak és furcsák a versei.
Furcsák a versei.
Nagyon furcsák.
Mindig viccel. De a viccei olyan régiek. És
ez tetszik.
Ennyi.
Nem tudnak mit kezdeni a saját cigány származásukkal. Nincsenek olyan élményeik, mint az apjuknak. Így a verseit sem értik. Nem érthetik, mert nem tapasztalták.
Sőt, azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy barátommal való beszélgetés kapcsán derült ez ki. Így lehet olyan lelki állapotot teremteni, hogy nincs szükség belsőre. Egyre gyakrabban vagyok ilyen
állapotban. I'm more and more in this state.
Az eszemnek sugározza.
Azt mondta, az arcom elnyeli az éjszakát, de az elmém táplálja.
Felhőkkel birkózó szelek hoztak nekem napfényt, hogy arcodon szétkenhessem tenyerem medrébe ömlő sugarait. Szemed oly nehezen kiásott gödrébe, könnyet ültetett a hajnali eső, hogy szempillát sötét kócos rojtjairól lemoshasd az álom keményen tapadó bakancsait. Akkor apám hegedült, de te nem hallottad, pedig még talpa alá is rakosgatta nótáit. Ütemre gördült házunk kéményén a fészket bontó füst. Ütemre sírnak éhes gyerekek, és te nem hallottad a csillagokat húzó korhat faszekéren, piros szárnyakon menekülő, sárba taszított hangon éneklő hegedű hangját. Nem hallottad anyám kőszempilláinak hangos lecsukódását. Nem hallottad, mikor háromlábú kutyám a korommal bemázolt küszöbről beszaladt a házba, hogy megölje a kezemben a galambéneket. Kopott bordái közt megszűnt nyikorogni a hús, mert hegedűvel ütötte agyon apám. Nem hallottad.
Azt, ami most ugye megtörtént, hogy van egy angol nyelvű könyv, és ezzel ki lehet menni a világba.
This whole experience,
maga az egész egy élmény volt. Amit a magyar költészetről tanultam, a magyarországi látogatások során. Láttam, hogy mennyire tisztelik a költőket. És nem csak az irodalmi körök, hanem, hogy az emberek az utcán fejből tudják idézni József Attilát és más költőket. Nálunk nyoma sincs ilyesminek, ahogyan a magyarok viszonyulnak József Attilához. Ez az egész, hogy hogyan lehet a költészetnek hatása a mindennapi életre. Nekem, mint költőnek, meghatározó élmény volt.
De úgy gondolom, hogy a különösen a vers, az a költőnek a legbensőségesebb érzései.
A költészet a költő legbensőbb lényét, a lelkét tárja fel.
Nélküle sok költő tökéletesen ismeretlen lenne. Legalábbis mi, amerikaiak, így látjuk az elmúlt 6 évben végzett munkáját. Castroval együtt lefordítottak egy csomó verset, és reméljük, az emberek kezdik majd megérteni, hogy mit is akarnak. És persze a költészetét is.
Azzal, ahogyan töretlenül írja a verseit és fordít, hatalmas érdeme van abban, hogy a magyar költészet helyet kapjon a világ kultúrájában.
Ez a film néhány magyar költő életébe engedett bepillantást. Szeretném, ha a magyar verseket minden nyelvre lefordítanák, és mindenki olvasná őket. Ez nem rólam szól, nem rólad vagy bárkiről. Egyenként csak szilánkok vagyunk. Azt akarom, hogy az emberek tudjanak róla, hogy létezik magyar irodalom, magyar költészet, és hogy ez a költészet nagyszerű. És szeretném, ha az emberek megismernék. Ez a film a költészetről szól.
Rendezte Bradley Hodge és Derek Elz. Fényképezte Derek Elz. Fordítások Gyukics Gábor és Michael Castro. Narrátor Michael Castro. Magyar hangja Újréti László. Külön köszönet a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumnak.
Úszik a földben egy ember.
Hullámot vetnek a dombok.
Tűrődnek fogatlan szájjal.
Karja forog a görönyben.
Kidugja arcát a napra, levegőt vesz, s néz ki meretten.
Ázalék, alga, gyökerek.
Giriszták rátekerednek.
Repül a felcsapott göröny, fű, nagy levegőt vesz, kifújja.
Amíg a tájék tart, úszik, úszik az ember.
Az égből falapáttal szórják a földet.
Nézik.
Vége.
Mondjátok, hogy vége.
Itt a vége.
Nézik!
Pislákoló csillagok.
Ne akart, hogy megmondjuk, miről szólt. Egy dal jut róla eszembe. Halakról szólt, azt hiszem.
Magamra ismerek benne.
Arról szól, hogy élvezi, amit csinál, és nem törődik azzal, mit szólnak a többiek.
Mind a földön élünk, és köztudott, hogy nem megfulladunk a víz alatt. Nagyon megkapó vers, az úszik a földben. Szép.
A szenvedésről szól.
Halvány gőzöm sincs, hogy miről szól.
Húha! De azért tetszik.
Szerintem arról szól, hogy... Az az igazság, hogy olvastam már jó néhány verset. És ez tényleg nagyon mélyről szól. Nagyon kifejező. Gyönyörű vers. Nekem tetszik.
Fiú birka volt. Tudod, volt ilyen izéje. Nem emlékszem, hány éves voltam, talán 7, csak jött ez a hülye állat. Egy ilyen falusi vásár volt. Nem olyan idétlen amerikai piac, amilyenekben mostanában Magyarországon is egyre gyakrabban botlik az ember. Azoknak semmi jellegzetes hangulatuk nincs. Ugyanolyanok, mint bármelyik szupermarket. Már rendes kolbászt sem kapné.
A magyar változat a Duna Televízióban készült.
Enni lehet ínyenc módra. Tudatosan, gyorsan, egészségesen, csak úgy mellékesen, tudományosan, a nap minden szakában. Milyen hatással vannak ránk táplálkozási szokásaink? Megnézem, mit eszel, megmondom, ki vagy. Mindaz, amit az ételről tudni kell. Angol dokumentumfilm keddeste a Duna Televízióban. Eljött az ünneplés ideje. Sorsok, hagyományok, láthatatlan történetek.
Egyetlen nap se telt el, hogy ne gondoltam volna rád.
Karácsonyi road movie Bulgárián át. A film 2006-ban a Karlovy Vary Filmfesztiválon elnyerte a zsűri különdíját. A kivágott fenyőfa. Szerda este 3:40-kor a Duna Televízióban. Egy magyar népdal. Egy helyszín Erdélyben. Egy magyar ünnep. Ahol kultúrák és generációk találkoznak. Mi közvetítjük. Duna Televízió, a nemzet televíziója.